cipő árusok, az uzsorások, stb. Utcája kanyarog. Ezek a vén testvér utcák, amelyek ódon 9 emeletes házaikkal még napjainkban is helyükön állnak. Ám de ekkor észrevette, hogy útját a bolondok pápájának ordítozó, ragyogó fáklyafényben vonuló körmenete keresztezi. Ez is elhagyta már a palotát, és vele együtt a zenekar, Gringoire zenekara. Ez a látvány ismét felszaggatta önérzete sebeit, menekülni akart, színpadi bal sikerén érzett bánatában mind az elkeserítette és vérig sértette, ami az aznapi ünnepségre emlékeztetett. A Szent Mihály hídon akart átkelni a túlsó oldalra. Mindenütt gyerekek rohangáztak fel alá tűzcsóvákkal, meg röppentyűkkel. Egye meg a fene ezt az egész tűzijátékot, mondta Gringoire, és hirtelen a pénzváltók hídja felé kanyarodott. A hídfő közelében álló házakon 3 nagy lobogó csüngött, a király, a trónörökös és Flandriai Margit arcképével, továbbá 6 kisebb zászló, Ausztria hercegének, Bourbon bíborosnak, Bozsú úrnak, Johanna király kisasszony őnagyságának, a Bourbon fattyú őnagyságának, és Isten tudja még kiknek képírott arcamásával. Fátyát világították meg valamennyit. A tömeg ámuldozott. Boldog festő, boldog Jean Fourbeau, szólt mély sóhajjal Gringoire. És azzal hátat fordított a zászlócskáknak és a lobogóknak. Utca nyílott előtte, Gringoire oly sötétnek és elhagyatottnak ítélte, hogy azt remélte, oda menekülhet az ünnepség minden visszhangja és kisugárzása elől. Elindult hát az utcán. De alig néhány pillanat múlva valami akadályba ütközött a lába, megbotlott és elesett. Az akadály a májusfa ágainak egy nyalábja volt. A bíróság írnokai helyezték aznap reggel egy törvényszéki tanácselnök háza elé az ünnep tiszteletére. Gringoire hősiesen viselte el ezt az újabb balesetet is. Feltápászkodott, és lesétált a partra. Maga mögött hagyta a polgári és büntetőbíróságot, majd bokáig érő sárban haladva a királyi kertek magas fala mentén, a kövezetlen homokparton a belső város szigetének nyugati csúcsára érkezett. Kis ideig a tehenek révészének szigetecskéjét szemlélgette, amely azóta eltűnt az új híd bronzlova alatt. A kis sziget azon a keskeny fehérlő folyóágon túl, amely Gringoire-t elválasztotta a szigettől, egyetlen fekete tömegnek látszott. Egy kis lámpás fényénél valami mékas alakú házikó körvonalai rémlettek, ott húzódott meg éjszakánként a tehenek révésze. Ó, tehenek boldog révészete, gondolta magában Gringoire. Te nem álmodol dicsőségről, és nem költesz lakodalmi éneket. Mit neked nősülő királyok és burgondi hercegasszonyok? Te nem ismersz más Margitot, mint a Margit virágot, amelyet teheneid legelésznek az áprilisi rét ajándékaként. De engem a költőt kifütyültek. Didergek, 12 szú adósságom van, a cipőtalpam pedig olyan átlátszó, hogy akár üvegnek használhatnád a lámpásodom. Köszönöm, ott tehenek révész, hogy kunyhód megpihenteti tekintetem, és elfeledteti velem Párizs városát. E csaknem lírai merengéséből egy hatalmas dupla petárda riasztotta fel, amely a boldog kunyhóból röppent a magasba. A tehenek révésze ugyanis tűzijáték eregetéssel vette ki részét a nap örömeiből. A petárdától Gringoire-nak megborsódzott a háta, átkozott ünnep kiáltott fel, hát mindenhová követsz, Uram Isten, még a tehén révész kunyhójáig is. A lába alatt folyó szajnába bámult, és szörnyű kísértés fogta el. Hó, milyen szívesen beleölném magam, szólt, ha nem volna olyan hideg a víz. Keserves döntés érlelődött meg benne, Ha már nem szökhetik meg a bolondok pápája, Jean Forbú zászlócskái, a májusfa nyalábok, a tűzcsóvák és petárdák elől. Elszántam, behatol az ünnepség kellős közepébe. A Gréf térre megy. Legalább megmelegedhetem talán az örömtűz parazsánál. Gondolta magában, és nekem is jut vacsorára egy-két morzsa abból a három nagy, cukorból készített királyi címerből, amely nyilván oda került a város nyilvános asztalára. Második fejezet, a Gréf tér. Az egykori Gréf térnek mindössze egyetlen, jóformán észrevehetetlen maradványa áll még, a tér északi szegletét elfoglaló bűbályos kis torony. Nem sokára talán ez is eltűnik a faragványok hibátlan élét belepő nemtelen festékréteg alatt. Ez is elmerül az újházaknak abban az áradatában, amely Párizs régi homlokzatait rohamosan rendre elnyeli. Mindazok, akik, akár csak mi magunk is, nem haladhatnak át a Gréf téren anélkül, hogy egy szánakozó és rokonszenvező pillantást nevessenek a két roskatag, 15. Lajos korabeli épület között fuldokló szegény kis toronyra, könnyen képzeletükbe idézhetik azoknak az építményeknek az összességét, amelyekhez ez a torony is tartozott, és hiánytalanul megalkothatják maguknak a 15. századbeli ódon gótikus tér teljes képét. Akkor is a féle szabálytalan trapéz alakja volt, mint manapság. Egyik oldalát a rakpart szegélyezte, a három másik oldalát pedig magas, keskeny házak sötét sora. Napvilágnál a járókelők megbámulhatták kő vagy fa faragványokkal díszített épületeinek változatosságát. A középkorban meghonosodott építészeti stílusoknak tökéletes példányait láthatták itt, a 15. évszázadtól egészen a 11-ig visszamenőleg. A csúcsív uralmát már-már elvitató négyszögletes ablakoktól egészen a román félkörívig, amelyet viszont a csúcsív szorított ki helyéről, és amely a Roland torony régi épületén, a tér Szajna felőli sarkában, a Bőrcserzők utcája sarkán, az első emeleten még a csúcsívek alatt is megtartotta régi helyét. Éjjel azonban egyéb sem látszott a házaknak ebből a tömkelegéből, mint a tetők fekete csipkézete, amely hegyes szögek láncolatával vette körül a teret. Mert a hajdankori és mai városok között éppen az az egyik alapvető különbség, hogy a terekre és utcákra mostanság a homlokzatok tekintenek, régente pedig az oromfalak. Két évszázad alatt megfordultak a házak. A tér keleti felének középpontjában három, szorosan egymás mellett álló házacskából összetoldott suta, elegyes stílusú épület emelkedett. Történetét, rendeltetését, építésmódját három különböző neve tudatta. A trónörökös háza, mert 5. Károly ott lakott trónörökös korában, kereskedelem, mert valamikor városháza volt, és pilléres ház, domus ad pilloria, mivel három emelete vaskos pillér sorra nehézkedett. Mindent meglelhetett ebben a házban a lakosság, amire egy oly derék városnak, mint Párizs szüksége volt. Kápolnát, ahol Istenhez fohászkodott, bírósági szállát, ahol tárgyalásokat tarthatott, és szükség esetén szembeszállhatott a király embereivel, a tetőszék alatt pedig arzenált, tel is tele lőfegyverekkel. Párizs polgárai ugyanis tudják, hogy imádkozni és perlekedni nem minden körülmények között elégséges a város jogaiért. Következésképpen néhány jó rozsdás tartalék muskétájuk mindig akadt a városháza padlásán. A Gréf tér már akkor is ugyanolyan baljóslatú látványt nyújtott, mint napjainkban. Ezt a jellegét mindmáig megőrizték azok a förtelmes képzetek, amelyek